Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk mennybe vitetésed napjára. Köszönjük néked, hogy nem csak a halálból támasztott fel téged az Atya, hanem utána fölemelt és ültetett a maga jobbjára. És köszönjük te néked, hogy hódolnak előtted angyalok és mennyei lények, és köszönjük, hogy mi is hódolhatunk előtted dicsőségbe felemeltetett hatalmas Krisztusunk. És köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy szent lelkeddel légy most itt velünk is, és áld meg ezt a mostani ünnepi istentiszteletünket. Áld meg az ígét, hogy érthessük, és életünket, hogy dicsőségedre élhessük. Kérünk, hogy legyél velünk, hatalmas Jézusunk, és ne hagyj magunkra ezen az ünnepen. Vonn magadhoz a szívünket, és add, hogy előtte tudjunk meghódolni, leborulni, imádni téged, odaszállni magunkat a te követésedre. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és Isten igéjét hallgassuk. Először Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele második részéből, az 5. és 6. verset olvasom, és utána pedig olvassuk János evangéliumának 17. részét. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele második része, 5. és 6. verse. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. És János evangélium a 17. része. Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, melyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tieid valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És az enyémek mind a tiéd. És a tiéd az enyémek. És megdicsőítetem ő bennük. Én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartottam őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás teljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldöttem én is őket a világra. És én ő érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelteké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, miképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek. És hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, melyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjainak felvettetése előtt. Igazságos atyám, és a világ nem ismer téged, de én ismerlek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. Én megismertettem velük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Kedves testvéreim, ma Jézus Krisztusunk mennybe vitetésére, vagy mennybe menetelére emlékezünk, arra a történeti eseményre, hogy ugyanaz a Jézus Krisztus, aki született Szűz Máriától, szenvedett és meghalt Poncius Pilátus idején, ám megdicsült testben feltámadt harmadik napra, nos ugyanaz a Jézus 40 nappal feltámadása után, miután sokszor megjelent tanítványainak, azok szeme láttára az olajfák hegyéről megdicsült testben felment a mennybe, avagy felvitették a mennybe. Azóta ül az Atya Istennek a jobbján, míg majd újra fel kell, hogy megdicsült testben, teljes dicsőségében újra eljöjjön ítélni az emberiség felett, és a régi világot tűzben megsemmisítve új világot, új eget és földet teremteni, ahol együtt lesz majd dicsőségben feltámasztott és megváltott népével, az Anya Szent Egyházzal. Különösnek tartom, hogy ez az ünnep a keresztények között amolyan súlytalan ünneppé lett. Na most ezt nektek mondom, akik éppen itt vagytok, és akiknek úgy látszik, hogy a szívében nem súlytalan ünnep, de úgy, amikor körülnézünk a világba, hát azt látjuk, hogy ez olyan súlytalan, mintha valami mellékes ünnep lenne így a keresztény ünnepek között. Jézus földre jöttét, karácsonyt nagy csinnadrattával ünnepeljük, halálára már kevésbé emlékezünk, húsvétkor megint nagy csinnadrattával ünneplünk. Aztán, ami ezután következik, mennybe menetel ünnepe, az már sokkal szerényebb, nem beszélve aztán ugye pünkösdről, hát az majdnem még szerényebb. Alig találok erről az ünneplő keresztjén verset például. Beütöm keresztjén vers, keresgélek, tudjátok, erre a papírunkra. Nem jön. Végre nagy nehezen Pecnyik Pali bátyánknak, egy celdömölki hívő atyafi volt, neki találtam valami versét. Van csomó verses kötetem, nézem Túrmezei Erzsébet, Adventtől Adventig van egy ilyen gyűjteményes kötet. Nincs benne mennybe menetel ünnepére. Füle Lajos atyánk fia. Neki is van egy ilyen ünnepről ünnepre című könyve. Mindenről van vers, csak éppen mennybe menetül ünnepéről nincs. Mint hogyha ez nem is volna ünnep. Hát aztán a Biblia felé, ha nézünk, mintha pont az ellenkezőjét látnánk. Mert ugye itt van a Mózes első könyvében Énok, akit elragadott, ugye Isten eltűnt a földről, Illés próféta, tüzes szekéren, mennybe ment, nem láttak ők halált, hanem átváltoztak dicsőséges állapotba. Aztán jön a valóság, az Úr Jézus maga is fölemeltetik, felhőt akar el, átlép a látható világból a láthatatlan világba, tanítványai szeme láttára, csodálatos esemény. Aztán fontos ez az esemény a későbbiekben, és ugyannyira, hogy bekerül az apostoli hitvallásba is, ott van, hogy az Úr Jézus felment a mennybe, mondjuk ott is. Aztán fontos része a Heidelbergi KT-nak, négy kérdés és felelet is kapcsolódik hozzá, azt írtam rá direkt a papírra, csak kettőt a négyből, ott is foglalkoznak vele, énekkincsünkből kettőt kiválasztottam, de az énekeinkbe is nagyon szép énekek kapcsolódnak ehhez az ünnephez. Hát Magyarországon nem ünnep, de arrébb mennénk egy kicsit, Ausztriába ünnep, nem tudom, Németországban is ott is ünnepnek számít, mennybe menetel ünnepe, tehát állami ünnep is az egyházi ünnep. Szóval lehet, hogy csak azért nem olyan nagyon fontos nekünk itt Magyarországon, mert hogy hétköznapra esik, de hát nagypéntek is hétköznapra esik. Tehát ez is hétköznapra esik, de ez mégis valami olyan ünnep, amit úgy jobban kellene ünnepelnünk. Nekünk is, akik most itt vagyunk és ünnepeljük ezt az ünnepet, de másokat is erre kéne buzdítanunk, hogy hát emlékezzenek meg erről az üttörténeti eseményről. Mert ez ugyanolyan üttörténeti esemény, hogy Jézus fölment a mennybe, mint hogy eljött a földre, ugye, annak idején. Hát az is csak egyszer volt, hogy Szűz Máriától megszületett erre a földre. Miért jött, hogy elvégezze a megváltást? Elvégezte, aztán megdicsőítetik, föltámad, aztán még inkább megdicsőítetik, mert fölvitetik a mennybe, és ültetik az Atya Istennek a jobbjára. Hát ezek óriási jelentőségű események, amikből nincs párja ezeknek az eseményeknek. Ez egyedülálló, páratlan események. Ezeket nekünk keresztényeknek szívünkön kell hordozni, és ezeket ugyanúgy ünnepelni kell, mint ahogy a zsidók is ünnepelték a maguk nagy ünnepeit. Nekünk meg a mi nagy ünnepeinket kell ünnepelni, melyek mind ugye az mi megváltó Urunkhoz csatlakoznak. Nos, fölment a mennybe. És akkor azon gondolkoztam, hogy mit is cselekszik ott Jézus. Hát sok minden cselekszik, de amit mindenképpen ki akarok ma emelni, hogy közben jár. Közben jár az egyházért. És hogy ezt hogyan csinálja Jézus? Azért olvastam fel a János evangélium a 17. részét. Ez egy olyan szakasz, ami gyönyörű szakasz, ami megindítja a szívünket, és szinte egy olvasásra nem is tudjuk befogadni. Lehet, hogy még 20. olvasásra se tudjuk befogadni. Bele kell nagyon mélyedni ebbe az imádságba, hogy megértsük, hogy Jézus hogyan imádkozik, hogyan jár közben, Még mielőtt meghalt volna, már közben jár, hát most már meghalt, és föltámadt, és fönn van a mennyben, és ott is közben jár, de hogy valami fogalmat tudjunk alkotni az ő közben járói szolgálatáról, ezért érdemes belemélyülnünk ebbe a János evangélium a 17. részébe, ebbe a főpapi imádságnak nevezett imádságba. Ugye a zsidóknak volt egy főpapi, aki imádkozott a hivatalából adódóan a zsidó népért, hogy az engesztelő áldozatért kapjanak Istentől bocsánatot, újítsa meg velük a szövetséget, de a zsidó főpapnak ez a tevékenysége csak halovány előképe az utolsó főpap, Jézus Krisztus közben járói szolgálatának. Neki nincsenek már utódai, ő a főpap, az utolsó főpap, az egyetlen, örökre egyetlen főpap, aki maga mutatta be az áldozatot Istennek, és aki maga esedezik az Atyához azokért, akikért az áldozatot bemutatta. Közben jár a megváltottakért, a neki ajándékozott emberekért, az Atya Isten színe előtt. Na most a vázlatról láthatjátok, hogy az első kérdés úgy hangzik, hogy kihez is esedezik Jézus? Ugye, hát mindjárt tudjuk, hogy ahhoz imádkozik, akit ő az Atyának nevez. Isten Jézusnak az Atya. Ő nekünk is Atyánk, mi is úgy szólíthatjuk, hogy mi Atyánk, de elsősorban Isten atyasága nem velünk kapcsolatos, hanem Jézussal. Ő Jézusnak az Atya. Akit ő önmagából örök időknek előtte szült. Ezt a szót használja vele kapcsolatban a Biblia. Az Atya magából szülte örök időknek előtte a fiút. Isten atyaságáról csak Jézus beszélhet hitelesen, hogy így mondja. Mi csak azért tudjuk, hogy atyánk, mert Jézus elmondta nekünk is, hogy értem, nektek is atyátok. de elsősorban neki az atya. Ez Jézus és az atya abszolút egyedülálló kapcsolatban van egymással. Ezt igazából föl se tudjuk fogni. Hogy az atya öröktől fogva szülte őt magából, vagy a világ teremtése előtt szülte valamikor, nem is lehet időről se beszélni, az örökké valóságban tőle született a fiú Isten. Ez csak egy viszonyt érzékeltet velünk, azt a viszonyt érzékeltető, hogy az atya más, mint a fiú. A fiú nem egyenlő az atyával személyiségét tekintve, istenségét tekintve igen, de más az atya és más a fiú. Hallottátok Busz Péternek az igehirdetését, amikor megkeresztelkedett Jézus, az atya ott fölülről hallatszik egy hang, a lélek is ott van egy galambképében, és ott van maga Jézus, a fiú, az én szeretett fiam. Tehát Jézus az atyát atyának szólítja, és az atya őt a fiának szólítja. Páratlan értelemben fia Jézus az atyának. Hozzá imádkozik, akivel lényegi egységbe van istensége szerint, és aki mégis más személy, mint ő. Azt mondja róla, hogy te, akihez imádkozom, te szent vagy, ezt mondja róla, szent atyám. Aztán mondja róla azt is, hogy igazságos atyám. Aztán háromszor mondja Jézus ennek az imádságának, a közbejáró imádságának a rendjén, hogy szerettél engem. Hogy te hozzád imádkozom, aki szerettél engem. A világ alapjainak fölvetett és a világ teremtése előtt már. A természet feletti Isten, a világ teremtője, gondviselője, ura, a számunkra felfoghatatlan dicsőségű mennyei atya, Jézusnak az atya, ő hozzá esedezik Jézus ebben az imádságba. Számunkra pedig ezt, testvérek, hogy így rögtön itt az elején megállapíthatjuk, hogy az, hogy Jézus az ő szent és igazságos mennyei atyánál jár közbe értünk, ez kimondhatatlan jelentőségű. Kimondhatatlan jelentőségű. Hiszen ez az Isten, aki az esedezik, az ő atya, szent, szent, ha csak ezt az egy szót kivesszük ebből, szent atyám. Ezt nem a pápának mondta, hanem a mennyei atyának mondta, mert más nem is méltó erre a névre. Erre az atya, a mennyei atya méltó, szent atyám. Ez azt jelenti, hogy ha Isten szent, hogy velünk emberekkel abszolút nem lehet közössége, mert mi szentségtelenek vagyunk, ugye? Szóba nem állna velünk, ha Jézus nem kérni erre az ő szent atyát, hogy velünk foglalkozzon, és ölelje minket magához, és szeressen bennünket is, ő érette, vállaljon velünk közösséget. Ráadásul ugye azt is mondja neki, hogy igazságos atyám. A szent az igazságos is. Ha velünk Isten igazságosan bánik, akkor mi hova jutunk? Sehova nem jutunk, a pokorra jutunk. Oda is születünk, ott is maradunk, és oda is jutunk. Egyszerűen ez az, hogy Isten szent és igazságos, ez nekünk a halálos ítéletünket jelenti. Mi lenne velünk, hogyha nem esedezne értünk Jézus az ő szent és igazságos atyához, aki őt szerette mindenek előtt, és aki ezért meg is hallgatja őt. Ha nem járnak közben értünk az Úr Jézus, akkor ki járna közben értünk? Ki volna erre méltó, hogy fölemelje ott a szavát értünk? Senki. Nem képviselne bennünket a legmagasabb fórum előtt senki. De van valaki, ő. Aki a szent atyához és az igazságos atyához imádkozik, akiről tudja, hogy szeretsz engem. Örök időktől fogva szeretsz engem. És így meg is hallgatja őt. Csodálatos dolog ezt, testvérek, megérteni, hogy Jézus a legmagasabb, létező legmagasabb fórum előtt áll meg ebbe az imádságába, és ott esedezik értünk, már akkor mielőtt meghalt volna, de most is, már hogy fönn van a mennyben, most is ugyanott esedezik. Ugyanaz előtt. A második dolog, hogy ki az, aki esedezik pontosan. Jézus az, aki esedezik. És az előbb is említettem azt, hogy az atya őt magából szülte örök időknek előtt, ami azt jelenti, hogy istensége szerint ő egy az atyával. Úgy nevezi magát, hogy én vagyok a te fiad. A te fiad, így nevezi magát Jézus ebben a könyörgésben. A te fiad, akinek a hatalma tőled van. Te adtál nekem hatalmat minden testen, hogy örök életet adjak mindazoknak, akik hisznek bennem. Én vagyok a te fiad, aki léteztem már a világ teremtése előtt is a te szeretetedben. Tehát Jézusnak ez a szavaiból kiderül, az ő isteni Isten volta. Egyértelműen. De nem csak ez derül ki, hanem az is, hogy ő egyúttal valóságos ember is. Hiszen éppen ott, amikor ezt mondja, épp valóságos ember az Úr Jézus. És bár örökké való fiú, mégis valóságos emberré lett értünk Szűz Máriától, és ezért lehet a mi képviselőnk. Az ember képviselő, mert ő is ember. Mint ember egy szinten áll velünk. Ezért mondja Pál is, nagyon fontos ez az 1 Timóteus 2, hogy egy közben járunk van, és ott aláhúzja az ember Krisztus Jézus. Értünk, nem valami angyal jár közbe, meg nem valami nem tudom kicsoda, hanem értünk az jár, aki emberré lett, valódi emberré lett, és aki elvitte a bűneink büntetését, aki megváltónk is lett. Az a valaki jár közben az érdekünkben. A második Ádám, aki úgy lett a mi megváltónk, hogy közben egyszer se bukott el, ugye nem vétkezett egyszer se. Tökéletes maradt, bűntelen ember, de valódi ember. És így valóban a mi képviselőnk lehet. Hát annyira mély dolgok ezek, testvérek, legalábbis a számomra, remélem nektek is, hogy van-e nálánál különb közben járunk, vagy lehet-e, vagy kire gondoljunk másra, mint Jézusra, aki ugyanolyan ember, mint mi, csak bűn nélküli, aki megváltott minket a keresztfán pár órával azután, hogy elmondta ezt az imádságot. Aki egy közben az Istennel, és ott állhat valódi Istenként, Istennel is egy szinten, velünk is egy szinten, a szenttől és az igazságostól nem kell félni egy pillanatra sem, mert bűntelen. És tudja, hogy az atya szereti őt, és ő is szereti az atyát. Hát ki az, akihez mi fordulhatnánk? Ki az, akiben bízhatnánk, ha üdvözülni akarunk, ha meg akarunk maradni? Csak ő. Olyan csodálatos ez, testvérek, hogy mi viszont rögtön fordulhatunk Jézushoz. Jézus nem hozott létre papi rendet, fő papi rendet se, semmiféle papi rendet nem hozott Jézus létre. Mert nincs rá szükség. Ő a pap, ő a fő pap, az utolsó, az egyetlen, az örökké való. Az Ószövetségben említettem ezt, hogy volt egy papi rend, annak az élén, hogy ott állt a fő pap. De Jézus már nem hozott létre. Az Új Szövetségben nem látunk papi rendet. Nincs papság az Új Szövetségi gyülekezetekben, és nincs főpapjuk. Az, amit Rómában látunk, az egy blaszfémia. Isten káromlás. Jézus nem hozott létre papi rendet, és nem tett az élére főpapot. Nem nevezett ki. A reformátorok ezt észrevették, és azt mondták, hogy az egyháznak nincs ilyen, hogy papság. Az én nevem az, hogy lelki pásztor, ugye? Az nem pap, nem református pap vagyok, nincs református pap. Református lelki pásztor van. És ha a papságról beszélünk, akkor azt kell mondani, amit a reformátorok mondtak, hogy minden egyes hívő ember pap. Abba az értelemben, hogy mindenki fordulhat az Úrhoz, és oda szállhatja magát Istennek, illetve Jézusnak a követésére. Meg esedezhet másokért, imádkozhatunk másokért. De mi nem, ez nem, nincs ilyen egyházi intézmény, hogy papság, főpapság. Egy püspök ugyanúgy lelkész, mint én. Van neki egy tiszte az egyházi struktúrában, de nem áll semmiféleképpen közelebb Istenhez ő, mint én, vagy bármelyikünk. A katolikus egyházban ott ugye már érzékelteti a templom fölépítése, és hogy ott lent ülnek az emberek, akkor van egy emelvény, azon van fönt a papság. Ott vannak a székek, és akkor mögöttük ott van az oltár, amiben ott van ugye az oltári szentség, ami Jézust jelenti a számukra. És a nép és Jézus között ott áll a pap. Egyedülálló szerepe van, mert a nép rajta keresztül mehet Istenhez. Jézus meg a papon keresztül jön a gyülekezethez. Valójában annyira döbbenetes dolog ez, testvérek, nem is tudja sokszor a református ember, hogy mit lát, amikor látja ezeket a nagy ünnepségeket. A katolikus egyházban egyháznak nem is a népet nevezik, hanem a papokat, a papság a nép, a papság az egyház. Megdöbbentő. A papság az egyház. A laikusok azok ottan valahol ottan. Az nem elég még ennyi, hanem ugye a katolikusoknál, már bocsánat, hogy itt egy pillanatra leragadok, de talán jobban segít értenünk is, meg éreznünk is Jézusnak a szerepét a mi hitünkben, a bibliás hitben, hogy ők még nem csak, hogy a nép meg az Isten közé, vagy Jézus közé oda teszik a papságot élén a pápával, hanem még a szenteket is oda bigyeztik. És ha a nép bármit akar az Úrtól, akkor a szentekhez kellene imádkozni. Nem elég a papság, aki kiváltságos szerepet kell, hogy betöltsön a hívek életébe, a laikusok életébe, hanem még a szentek is ott vannak a maguk seregletével. Azoknak is van egy vezére, vezérnője, ugye, az Mária. Hát hogy gondolja, tiszteletes úr, hogy maga Jézushoz imádkozik, mondta nekem egy ember, egy temetés után. Hogy maga megmeri szólítani Jézust, hát mondom, kihez kéne imádkozni? Hát Máriához. Mondtam neki valamit rá. De hát értitek, hogy ez abszolút nem új szövetségi, nem keresztjén, még csak nem is ószövetségi. Ez egy torz gondolkodás. Ott ahhoz kell ragaszkodjunk, hogy ki van ott felül. Ott van az Isten, a mennyei atya, Jézusnak a mennyei atya. A szentségében, az igazságosságában és a Krisztussal szeretetbe való egységében. És ki az, aki itt a földön megáll? Jézus, aki Isten is, meg valódi ember is, bűn nélkül, aki megváltott bennünket az Isten haragjától, őt nevezi az apostol az egyedüli közben járónak, akihez mi jöhetünk, és akkor tudjuk, hogy Isten elé jövünk, és Isten rajta keresztül lát minket, és Isten ajándékai rajta keresztül érkeznek meg hozzánk. Ő a közvetítő, mondja Pál apostol, az ember Krisztus Jézus. Hát ez egy csodálatos, egyszerű dolog. Nem bonyolult. Még egy gyerek is meg tudja érteni. Olyan jó, hogy ilyen reformátoraink voltak, akik megértették ezt a dolgot. De megyek tovább, hogy nézzük harmadszor, hogy kikért esedezik az Úr Jézus. Egyértelmű a szövegből, elolvassuk jó alaposan, hogy azokért esedezik Jézus a mennyei atya előtt, akiket az atya neki adott. Neki adott. Az atya kiválasztott embereket, és Jézusnak ajándékozta őket. Azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek a tiéd voltad, és nekem adtad őket. És az enyémeim a tiéd, és a tiéd az enyémek. Én ezekért imádkozok. Elmondja ebben a szakaszban legalább háromszor, hogy aki esetleg majd így olvassa, mint mi is, az tudja, hogy Jézus kikért imádkozik. Ő nem a felekezetek egységéért imádkozott, meg a nem tudom mindenféle vallások egységéért, hanem azokért, akiket az atya neki ajándékozott. Az egyház népéért. Azokért így pontosítja, hogy akik a beszédeimet befogadták és befogadják. És engem te küldöttekként fogadnak el. Értük, szentelem oda magamat, mondja Jézus. Értük is imádkozok, de értük, szentelem oda magamat, hogy ők is megszenteltek legyenek, vagyis az atya tulajdonai legyenek ők is. Hát itt van rólunk szó, ugye? Mi vagyunk azok, akiket az atya Jézusnak adott. Nem tudjuk, hogy miért. Hát valahogy neki ajándékozott. Kiválasztott, azt odaadott. Nem azért, mert bennünk valami jó volt, vagy én nem tudom, valami nagy érdemet látott, vagy értéket, nem tudjuk, ez az ő szuverén döntése. De hálás azért lehetek, hogy Jézusnak adott. És Jézus meg értem, odaszentelte magát, hogy én is megszentelt legyek az igazság által, az ige által, és az atya tulajdona legyek, én is. Meg reménységem szerint mindjárt, akik itt ültök. Tehát milyen csodálatos dolog ez, testvérek, a számomra, a számunkra, hogy értünk esedezett Jézus ott, amikor elmondta ezt az imádságot. Ha nekünk nincs ilyen közbenjárónk, aki elfogadott bennünket, aki értünk odaadta magát a kereszten, akkor nekünk semmi reményünk nem lenne. Akkor nem lenne más, mint az Isten haragja van rajtunk, az Isten átka van rajtunk, a halál fiai vagyunk, a kárhozat fiai vagyunk. Nem használna nekünk egy pap se, egy pápa se, egy szent se, egy Mária se senki nem használna. Nem használna az, hogy mennyit szenvedtünk az életünk során, nem használna, hogy mennyi nagy érdemet gyűjtöttünk össze. Semmi nem biztosíthatná nekünk azt, hogy az Atya befogadjon minket, elfogadjon minket, üdvözítsen minket. Semmi. Nem háríthatnám el az ítéletet a fejem fölül, és senkinek a feje fölül. Csak egy valaki van, akiben én bízhatok, akihez járulhatok. Mondja is a zsidókhoz írt levél, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székhez, hogy ott irgalmasságot nyerjük, alkalmas időben való segítségül. Hát ki van ott? Jézus van ott. Az egyetlen közben járó. Ki kéresedezik? Értünk, akik semmit az ég egy világon nem érdemlünk Istentől, és nem tehetünk magunkért semmit. Milyen jó, hogy valaki legalább pártunkat fogta. És milyen jó. Milyen jó. Miért tette ezt Jézus? Hát egyfelől az Atya miatt, másfelől azért, mert szeretett bennünket. Meg szeret minket. Nincs bennünk semmi szeretnivaló, de mégis szeret minket. Mi is azokért imádkozunk általában, akiket szeretünk. És a közben járó imádságainkban olyasmiket kérünk, a szeretteinknek kérjük, ami nekik úgy gondoljuk, hogy jó lenne, használna, nem? Szeretetből járunk közben másokért, mi is. Hát ő is azért, mert bennünket szeretett. Nem csak az Atya szeretett, amikor Jézusnak adott, hanem Jézus is megszeretett bennünket. És ezért imádkozik értünk, hogy irgalmasságot nyerjünk, hogy megmaradjunk a hitben, hogy... Na de ez már negyedik pontom. Miért is esedezik a megváltottai számára? Mit kér nekünk? Mit kér az egyháznak? Hát legalább négy dolgot írtam föl, de lehet, hogy lesz az öt is. Azt kéri az Atyától először is, hogy tartsd meg őket a te nevedben. Ez a 11. versben. Tartsd meg őket a te nevedben, vagyis őrizd meg őket a te társaságodban. A veled való közösségben. Úgy is mondhatom, hogy a hitben. Nehogy elveszen közülük egy is. Én megőriztem őket a te nevedbe, te is tartsd meg őket a te nevedbe. Egy veszett el csak a veszedelem fia, az Júdás, ugye. Tehát csodálatos, hogy imádkozik azért, hogy tartsd meg őket magad mellett. Imádkozik azért másodszor, hogy ezek a benne hívők hitbeli egységbe legyenek. Milyen egyek legyenek, mint mi is egyek vagyunk, mondja, a mi egységünk, Atyám, a te és az én egységem a mintájuk, hogy ők is ugyanaz egyek legyenek a hitükben, ugyanazt higgyék, ugyanazt az életet éljék, azt a szent életet, tiszta életet éljék, egyek legyenek. Azok, akiket nekem adtál, azok legyenek egyek, akiket megváltottam, akikért oda szenteltem magam, a választottaid. Ezek legyenek egyek, nem a felekezetek, ismétlem. Állandóan félre csavarintják ezt az igét. Mindig, amikor jön az ökumenikus ima, itt állandóan erről papolnak, össze-vissza beszélnek. Mintha Jézus itt azért imádkozott, hogy az összes felekezet, sőt már most nyugaton már azért, hogy az összes világvallás, mindenki egy legyen, egy nagy vallási konglomerátum jöjjön létre, ne legyen ilyen, hogy külön ez, meg külön az, mindenki egy, összefiúk, összefogás. Nem erről beszél, csak hogy Jézusra hivatkoznak. Nem, Jézus nem ezt akarta. Azt akarta, hogy akiket az Atya nekiadott, akiket ő megváltott, akiket megszentelt az igazsággal, azok legyenek egy. Ez egy sajátos embertársaság, egy sajátos közösség. Ezek volnánk mi, vagy beletartozó, vagy nem, de remélem, hogy beletartozunk mindjárt egytől egyig. Tartsd meg őket a te nevedbe. Add meg, hogy egyek legyenek. Hitben, lélekben. Aztán a harmadik dolog, hogy imádkozik, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mert milyen ez a világ? Tele van, a sátánra is utal itt, de minden démoni, sátáni, ihletésű ember, minden gonoszságot belefoglal ebbe Jézus. A gonosztól őrizd meg őket, akik el akarják választani tőlem, vagy tőled. Ne engedd, őrizd meg őket a gonosztól, hogy nehogy zsákmánnyá legyenek, nehogy áldozatává legyenek. Aztán mondja a negyedik dolgot, hogy a te igéd igazságával szenteld meg őket, vagyis szóljál hozzájuk, beszélj velük, a te igéd érje el őket, a te igéd igazság, és munkálkodj bennük úgy, hogy a szent életben növekedjenek ezek az emberek. Megszentelődés útján haladhassanak. Szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. És az ötödik dolog, amit kér Jézus, hogy add meg nekik, hogy majd egyszer velem lehessenek az én dicsőségembe. Hogy ott legyenek és lássák az én dicsőségemet ők is. Üdvözüljenek, ott legyenek az Isten országába. Hát ilyen csodálatos dolgok ezek, testvére, én tényleg csak ezt tudom ismételgetni, hogy miket kér Jézus az öveinek, akik az atyáéi. És neki adta őket, és rábízta őket. Látszik, hogy teljesen fölvállalta az egyház népét Krisztus. Teljes erőbedobással küzd értünk, hogy így mondjam. És most mi ezt olvassuk, ezt az imádságot, de testvérek, meghallgattatott Jézus? Hát meghallgattatott már akkor is, meg azóta is meghallgattatik. Az atya mindig meghallgatja Jézus. Mondja is Jézus egyszer, tudom, hogy te meghallgattál engem. Te mindig meghallgatsz engem. Hát persze, hogy meghallgatja. Egy vele. Persze, hogy meghallgatja. Semmi nincs benne, ami miatt nem kéne Jézust meghallgatni. Ezt is meghallgatta Isten, testvérek, és csodálatos, hogy most itt vagyok, mint egy hívő ember, vagy itt vagytok ti is, gondoljatok magatokra. Hát mi vagyunk Jézus ima meghallgatásának a bizonyítékai tulajdonképpen. Az, hogy mi itt vagyunk, és az atya gyermekei vagyunk, fiai, leányai vagyunk, hogy atyánknak szólíthatjuk. Ez azért van, mert Jézus imádkozott értünk. Az, hogy valaki egynek érzi magát itt a gyülekezetben, egynek érezzük magunkat egymással, mindenféle különbözőség ellenére, mégis azt mondjuk, hogy Krisztus hitében egyek vagyunk. Én többet tudok, te kevesebbet tudsz, de akkor is egyek vagyunk. Ugyanazt az életet akarjuk élni, ugyanazt az éneket énekelni, ugyanazt az Urat dicsőíteni és magasztalni. Az lélekben egy különös, mély egység lehet közöttünk. Hát ez ki? Miért van? Mert Jézus meghallgattatott. Ezt kérte. Az, hogy mi tapasztaljuk, hogy megőriz minket valami láthatatlan erő a gonosztól. Érezzük a gonoszt, meg tapasztaljuk a gonoszt, hol innen, hol onnan, hol ilyen formában, hol olyan állarcban jön. De mégis valaki őriz minket. Miért? Mert Jézus imádkozott ezért, és meghallgattatik. Őriztetünk. És így tovább, hogy haladunk a megszentelődés útján, hallgatjuk az igét, olvassuk az igét. Van valami kis átalakulás az életünkbe Krisztus képmására? Megszentelődünk valahogy? Hát valahogy megszentelődünk, valahogy csak haladunk. Nem azért, mert mi olyan jó kisfiúk, meg kislányok vagyunk, hanem mert Jézus imádkozott értünk, hogy az atyám, szenteld meg őket, a te igéddel. És az atya megszentel minket. És ami reménység él a szívünkben, hogy majd egyszer látjuk Jézus dicsőségét. Így lesz ez? Hát gondolom, ha már az első négyet meghallgatta, akkor az ötödiket is meghallgatta az atya. Ez is így lesz. Meg fogjuk látni Jézus dicsőségét, és ott leszünk, és akkor mondjuk, miért vagyok én itt, ezen az új égen és az új földön. Hát azért, mert a közben járó mesedezett értem, hogy ott legyek. És ott is láthatom az ő dicsőségét. Szóval, hát ezek a dolgok, amiket Jézus nekünk kér, azért nem kis dolgok egyáltalán. Ezek a legnagyobb dolgok, amiket egyedül az atya tud nekünk megadni. Sok mindent lehetne még nekünk kérni, de ezek az biztos, hogy a számunkra a legfontosabb dolgok, amiket kért Jézus. Nincs ezeknél fontosabb. Mi gondolnánk, hogy hát fontosabb lenne egy ilyen autó, meg egy olyan lakás, meg egy nem tudom milyen munkahely, meg a nem tudom, ez meg az a siker, meg nem az a legfontosabb. Ez a legfontosabb, amit Jézus kért nekünk. Ő tudja, hogy nekünk mi a legfontosabb. Ezek. És ezeket kéri, és ezek adatnak meg nekünk. Befejezem. Az Úr Jézus szűztől született, a keresztfán meghalt, harmadnapra feltámadt, majd 40 nappal később mennybe ment dicsőségben, és onnan majd visszatér dicsőségben. És addig is az egyedüli, örökké való közben járó képviselőnk, az atya színe előtt. Ez az ünnep a számomra és a számunkra, talán mindebből, amit mondtam, ez ki, kristályosodik előttetek is, hogy ez az ünnep a számunkra a Jézus elé borulásnak az ünnepe. Nekünk is szabad leborulni előtte, szabad bizalommal fordulni hozzá, szabad rábízni magunkat, szabad elmondani neki mindent, majd ő képviseli a mi ügyünket a legmagasabb fórum előtt. Képviseli. És mindent, amit az Atya adni akar nekünk, azt rajta keresztül meg fogjuk kapni. És nem ünnepelhetjük máshogy ezt az ünnepet, mint hogy egészen oda bízzuk magunkat Jézusra, akit tisztelünk, akit imádunk, akit szeretünk, aki előtt hódolunk. Kívánom, hogy ez ott legyen a mi ünneplésünkbe, ezen a nagy ünnepünkön is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy eljöttél, hogy meghaltál, hogy föltámadtál, megváltottál, és köszönjük, hogy most imádkozol értünk, most is imádkozol értünk, és mi valljuk azt, hogy erre végtelenül rászorulunk. Látod, hogy sokszor magunk se tudjuk, hogy mit kéne nekünk kérni önmagunknak vagy másoknak, de olyan jó tudni, hogy te tudod. És te a legfontosabb dolgokat kéred nekünk az Atyától. És az is olyan csodálatos, hogy te mindig meghallgattatsz. És ezért a legfontosabb dolgokat mi is és a te egyházad népe a történelemben mindig megkapta, megkapja és meg fogja kapni az utolsó pillanatig. Köszönjük néked, hogy amit te kérsz nekünk, az minden a miénk lehet. Köszönjük, hogy az Atya őriz bennünket maga mellett. Köszönjük néked, hogy egyek lehetünk a hitben. Köszönjük néked, hogy munkálkodsz a megszentelődésünkön. Köszönjük néked azt, hogy csodálatos őrizet alatt állunk a gonosz ellen. És köszönjük te néked, hogy dicsőséges reménység lehet bennünk, hogy egyszer ott leszünk majd te nálad, és látjuk a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy mindent megkapunk, amit te kérsz nekünk, Jézusunk, és ezek a legfontosabb dolgok. Légy áldott érte, hogy számon tartasz bennünket, hogy nem felejtesz el senkit, akit az Atya neked adott, akit te megváltottál, akit elhívtál, akit magadhoz öleltél. Köszönjük néked, hogy így név szerint, személy szerint ott vagyunk a te szívedben, és közben jársz érettünk. Áldunk téged azért, hogy mindig bármi van, hozzád jöhetünk, hozzád szólhatunk mi is. Olyan csodálatos, hogy te azt mondtad, hogy az Atyának is mondhatjuk, de mindig neked akarjuk mondani. Mert te biztosan megértesz minket, mert ugyanolyan ember vagy, mint mi. És átmentél ugyanazokon a mélységeken és nehézségeken, ami nekünk is át kell menni. Köszönjük néked, hogy mindig megszólíthatunk, és biztos lehetünk abban, hogy te meghallgatsz minket, és képviseled az ügyünket a legfelsőbb szinten. Légy áldott ezért a közben járó szolgálatodért, és kérünk, hogy segíts használni, kihasználni ezt, a pozíciódat, segíts hozzád jönni, rád bízni magunkat, és minden ügyünket, dolgunkat, szeretteinket, gyülekezetünket, népünket, mindent. Köszönjük néked, hogy a legjobb kezekbe tehetjük ezeket. Köszönjük, hogy ma téged ünnepelhetünk ezen az ünnepen. Kérünk, áld meg a szívünket, áld meg életünket, benned való örömmel, hódolással, szeretettel. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, illetve most már ültök. Hirdettem, hogy holnap imaóránk lesz, tehát megtartjuk a szokott időbe, aki tud jönni, szeretettel hívjuk és várjuk. Vasárnap megszokott időbe tartjuk az Isten tiszteletünket. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jövő héten előkészítő alkalmak lesznek csütörtök, péntek, szombat, és akkor vasárnap és hétfőn is a szokott ünnepi istentiszteleteink lesznek. Az előkészítők hétköznap mindig 18 órakor kezdődnek, így készüljünk.